Kedves hallgatóink! Most következő műsorunkban a Mária Rádió tematikus napja alkalmából az önellátás és a helyi gazdaság témájáról beszélget Zlinszky János ökológussal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárával, valamint Tauber Tamás biológia tanárral, a kisközösségi program önkéntesével és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület elnökségi tagjával, Nobilis Márió atya.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus, Nobilis Márió atya vagyok. A Mária Rádió májusi tematikus napján önök a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület által készített műsort hallják, a Laudato Si és a rádió havi témájának összefüggéséről. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A havi téma az önellátás és a helyi gazdaság. Erről fogunk beszélgetni. Két beszélgetőtársammal, Zlinszky Jánossal és Tauber Tamással. Isten hozott benneteket, köszönjük, hogy
elfogadtátok. Jézus.
Akkor mindjárt ugye azzal is kezdeném, azt mondtuk, hogy a Laudato Si enciklika, Ferenc pápa gondolatai és a témánk összefüggését keressük. Megkerestem az enciklikában, Ferenc pápa egy helyen használja az önellátás szót, egy szép bekezdésben, a 179-esben, ebből olvasnék föl egy pár mondatot. Így beszél Ferenc pápa. Egyes helyeken a megújuló energiák kiaknázására társulások jönnek létre, amelyek lehetővé teszik a helyi önellátást és a többlet eladását is. Ez az egyszerű példa rámutat arra, hogy míg a mostani világrend képtelennek bizonyul a felelősségvállalásra, a helyi szint ettől eltérő lehet. Ott jöhet létre ugyanis nagyobb felelősség, erős közösségi érzés, különleges törődési képesség és nagylelkű kreativitás, a saját földünk iránti mély szeretet és az azzal való törődés is, amit az ember gyermekeire és unokáira hagy. Itt Ferenc pápa egy nagy ívbe, nagy háttérbe, összefüggésbe helyezi az önellátás és a helyi gazdaság témáját, tehát elhelyezi egy nagy keretben. Először azt kérdezném, hogy nektek milyen gondolatotok támad így Ferenc pápának ezt az összképét halva látva?
Ugye érdekes az rögtön itt a helyi gazdaság önellátás napja alkalmából is, e körül a téma körül mozgunk, és mennyire fontos és figyelemfölkeltő, hogy a föld és az élőhelyünk iránti mély szeretet, ugye ez a kifejezés, ez a mély szeretet, az, ami itt megjelenik. Tehát engem, amit itt olvastam, Mária atya, abban az ütött meg, hogy megint mennyire máshonnan kezdi. Megint mennyire más nézőpontból indulunk. Nyilván meg fogunk érkezni a gazdasághoz, beszélünk a gazdasági dolgoktól, de nem a gazdaságtól indul, nem az az indulás. Ahol jó Isten tett minket a helyünk iránti szeretet, a föld iránti szeretet, a közösség és az örökülhagyás. Ezek a gondolatok visszhangoznak így bennem azután, amit felolvastál.
Köszönöm. Tamás, esetleg neked?
Nekem az jutott eszembe rögtön, ahogy hallottam ezeket a szavakat, és teljesen egyet tudtam velük érteni, hogyha valaki esetleg vitatná, hogy ez így van, akkor mit lehetne neki mondani. És az jutott eszembe, hogy hát az alig, ha vitatható, hogy az ember korlátos lényként olyasmi iránt tud szeretetet, törődést érezni, és felelősséget vállalni, amit ismer. Nagyon ismert ugye a közömbös idegen problémája ugye a globális világban, ugye ezt így szokták leírni, van a közömbös idegen, akinek mondjuk megvan a lehetősége, mondjuk a tőke ereje arra, hogy valahol a világ egy másik felén változásokat indítson el, és lehet, hogy jó szándékú emberről van szó, de mivel nem ismeri ezt a területet, amely itt most szóban forog, és amelyet elér az ő hatása, szinte borítékolható, hogy valahol hibázni fog, illetve valahol olyan döntéseket fog hozni, amelyek lokálisan nézve ott helyben világosan a szeretett törvény ellen valók. Ez nem gonoszság, hanem egyszerűen a korlátozott létünkből fakadó dolog. És talán ebből kiindulva könnyebben belátható, hogy mindenképpen valahol a helyi szint lesz az, ahol a dolgok, ha az ember kézbe veszi őket, még valamennyire jól tudnak működni.
Ez nagyon érdekes, igen, és akkor ehhez kapcsolnám mindjárt azt a gondolatot, vagy azt a kérdést felétek, hogy itt ugye van egy mondat ebben az idézetben, amelyikben Ferenc pápa nagyon erősen igazából szembeállítja a globális szintet a helyivel, azt mondja, hogy míg a mostani világrend képtelennek bizonyul a felelősségvállalásra, a helyi szint ettől eltérő lehet. De most így benne fölmerül az a kérdés, és talán ezt jó tisztáznunk az elején, hogy miről is beszélünk, hogy hát mi a helyi? Hát a globálishoz képest mit is nevezünk helyinek? Hol kezdődik a helyi? Vagy mivel definiálnánk azt, hogy valami helyi?
Hát igen, nyilván ugye attól függ, itt akkor most már a gazdaság terepén mozgunk, és megint Ferenc pápa magasról indított, hiszen ő az energiaközösségeket rögtön hozta példaként ebben a bekezdésben, és az energia előállítás önmagában ez a szó, ugye, ha azt mondjuk, hogy fűtünk meg főzünk, az olyan lokális, az a lakásunkban van, ugye? De ha azt mondjuk, hogy energia, pedig ugyanarról beszélünk, akkor ez ugye elemelkedik. És nem feltétlenül a helyszínre gondolunk, ugyanakkor, amikor arról beszélünk, hogy helyi gazdaság, akkor talán mindenkinek legelőször a veteményes kert jut az eszébe, hogy az erkélyen a paradicsomos láda akár, ugye? És ez valóban, ez nem hamis, tehát ez a helyinek a legelemibb foka. Tehát abban kell gondolkoznunk, hogy a szükségleteink sokrétűek, nekünk emberi lényeknek a fizikai létfenntartás, és azután a emberi kultúránknak és a közösségeink életének a megélése nagyon sokféle szükségleten nyugszik, tényleg az élelmiszertől, ami a vízen át az energián keresztül épületekig, infrastruktúráig, mozgási lehetőségig, ezeket mind valamilyen módon ugye ki kell elégíteni, és itt releváns a kérdésed, ugye Mário atya, hogy ezeknek a szükségleteknek a helyi vonatkozását hogyan lehet fölfogni, ugye? Az elektromos áram mikor helyi, és a paradicsom mikor helyi, és a közlekedés mikor helyi, ugye ezek különböző tényezők. Ugye nem kell logikátlannak lennünk ebben a tekintetben. Tehát nyilván az energiaellátásunkhoz nem a hátsó udvarban kell mindenáról rőzsét keresnünk, hogyha szigorúan energiaautonómok akarunk lenni. De azért az már egy nagyon érdekes fölvetés, ugye, amit itt az energiaközösségekről hallottunk, hogy a mai világban, ahol azért az elektromos áramhoz azért ragaszkodnánk a jövőben is, nagyon sok jó okunk van rá, a találékonyságra hív minket a Laudato Si. A találékonyságra, az önállóságra, az összefogásra, az együttműködésre, az ebben való gondolkodásra, egyszerűen ezzel az egyszerű szóval, hogy energiaközösség, hogy igenis, más alkalommal ebbe lehet menni persze részletesebben, de hogy létezhetnek még olyan típusú szolgáltatásokra is sokkal szűkebb körű megoldások, mint az elektromos áram, mert azt gondoljuk, hogy van egy országos hálózat, vagy egy európai hálózat, és igazából erre vagyunk utalva, még ebben is adott esetben, adott körülmények kihasználásával lehet helyi közösségeket alkotni. És aztán ugye vannak azok az életünknek azok a tárgyai, amikre szükségünk van, ruházkodunk, konyhai eszközeink vannak, nem is akarom sorolni, amelyeknek a beszerzése, a használat és a beszerzése főleg, ugye nagyon messzire nyúlhat, ugye nagyon jól tudjuk itt, nem csak a kínai, de általában a nagyon távoli árucikkekre gondolunk, amelyek vonatkozásában szintén előkerül az, hogy lehet-e azt valamennyire a közelebbről is. Nem arra gondolok, hogy minden faluba kell egy ruhagyár, vagy hogy térjünk vissza feltétlenül a szűrőszékekhez, de azért itt a származási helynek a köreit azt ilyen koncentrikus, ilyen egymásba ágyazott körökként kellene elképzelni, és hát az egész nagy körmondatot modulokat ki, hogy mindig meg kéne próbálunk belülről kifelé haladni akkor, amikor keressük azt a pontot, vagy annak a körnek a nagyságát, ahol először megbízhatóan ki tudjuk elégíteni a szükségletünket.
Ehhez csak adalékként, hadd tegyem hozzá, meg bennem van, mert ez a téma úgy egyébként érdekel, hogy éppen most egy hónapon belül volt hír, hogy végre tizenvalahány évnyi tervezés óta, mert a térképeken már nagyon régóta rajta van, megépült két új 400 kV-os kétrendszerű átviteli hálózati határkeresztező vezeték, Gönyűnél, a Duna fölött, Szlovákia felé, és Sajó Ivánkánál. Ezek régóta terve vannak a hálózatban, és mostantól üzemelnek. Tehát tulajdonképpen Magyarország az energiaellátásban most még sűrűbben összekötötte önmagát Szlovákiával. Na de ha ezt úgy nézzük, hogy történelmileg ez végül is egy ország, akkor azt mondhatjuk, hogy végül is a belső hálózatunkat tettük erősebbé. Miközben ráadásul az európai hálózatot is állékonyabbá tettük. Ugye januárban volt egy olyan probléma, volt egy olyan eset, amikor majdnem ketté vált Európa energiaellátásilag, pont a Magyarország déli határainál, mert nincs elég átviteli kapacitás, és Dél-Kelet meg Észak-Nyugat nagyon erősen akart egymással áramkereskedni. Tehát akkor most ugye mondhatjuk azt, hogy helyi gazdaság, helyi kapcsolatrendszer, mondjuk tényleg a balkonláda, aztán a falu vagy a város, aztán ugye vannak ilyen 30 meg 50 kilométeres körzetek, ezt szoktak így nevezni, hogy az még úgy a helyi termelésnek tekinthető, aztán az ország, aztán mondjuk a Kárpát medence, meg aztán még Európa bizonyos tekintetben helyinek nevezhető. Én, amit most mondtál, János, hogy ezek ilyen egymásba ágyazható körök, hogy milyen szempontból mi számít helyinek?
Igen, ez egy ilyen gazdaság, csak egy mondat erejéig, hogy ez a gazdasági szubszidiaritás, ezt a kereszténydemokrata fogalmat vegyük ide egy pillanatra. Ugye tehát, hogy értelmes arra törekedni, hogy azon a legalsóbb, legszűkebb körben, ahol egy dolog megoldható, ott oldjuk is meg, és ne feltétlen engedjük följebb, ne ácsingózzunk más megoldási fórumok felé.
Igen, és én nekem az jutott eszembe, amikor János a koncentrikus köröket emlegette, hogy tőlem is kérdezgették már, hogy jó, akkor a önellátásnak milyen léptékben kell megvalósulni, mert nyilvánvaló, hogy a saját kertemben nem tudok mindent előállítani, nem tudok cipőt csinálni magamnak, meg hasonlót, és talán még egy faluban sem. És az ökofalvak példája számtalan esetben felhozta ezt a kérdést, hogy ugye önállóságra törekszik egy ökofalú, általában ez nem szokott sikerülni 100%-ig, és talán érthető is, hogy ez nem sikerül 100%-ig, na de akkor mi volna az a lépték, ami már sikerülhet? És akkor jött nekem az ötletem, aztán lehet, hogy ezt egy geográfus vagy egy szociológus megtámadná, de nekem az az érzésem, vagy a benyomásom, hogy tulajdonképpen egy, hát nem tudom, hogy egy járás, vagy egy, ami talán egy napi járóföldből indul ki, talán az, és ugye egy járás az 5-6-7-8-10 falut például felölelhet, vagy egy kisvárost, és a környező településeket, lehet, hogy ebben a léptékben már lehet ténylegesen önállóságra törekedni, önellátásra törekedni a legfontosabb mindennapi dolgokban, és ez már számomra hihetőbb is, és talán nem véletlen, vagy nem tudom, az ember gondolkodása is ahhoz van húzalózódva, hogy amit gyalog évezredekig meg tudott tenni föld, az valahogy az a lépték, amelyben igazán otthon van.
Igen, most ezekből a szavaidból, Tamás, nekem úgy előjött az a kérdés, hogy itt most önellátásról és helyi gazdaságról beszélünk, de ugye először is érdemes lenne tisztáznunk, hogy mi a kettőnek a viszonya. Másrészt pedig, hogy most erősen próbálom fogalmazni, milyen erkölcsi törvény kötelez engem arra, hogy az önellátásra törekedjek. Tehát vegyük számba, hogy mi az, ami azt mondatja velem, hogy jobb az önellátás.
A helyi gazdaság az talán tényleg lokálisan értelmezhető. Tehát a helyi gazdaságot nyilván avval összefüggésben tudjuk értelmezni, hogy mi hol vagyunk otthon, ugye? És itt is táguló körök vannak, mert bizonyos dolgok tekintetében a magyarországi termék, a magyar gazdaság, a magyar termék az helyinek minősül számunkra, miénk. Ugye a Suzuki-t is úgy reklámozták, hogy a mi autók abban a percben, hogy Esztergomban gyártották, ugye? Tehát ettől lett ugye a mi autók. Ez ugye az a helyi kérdése. Az önellátás az egy másik kérdés, és az emberi szükségletekkel van igazából összefüggésben. Mi minden olyan dolognak kell beleférnie az önellátásba. Úgy is mondtam, mi mindent kell, hogy tudjunk helyben megcsinálni, mert ha minden szükségletünket helyben, ebben a helyi körökben, beleértve a legszélső körként talán az országhatárt megjelölve, minden szükségletünket ki tudjuk elégíteni, akkor vagyunk önellátóak, akkor vagyunk autonómok, akkor vagyunk függetlenek, És a függetlenségben nem egy ilyen önmagáért való értéket keresünk, hanem a biztonságot keresünk. A biztonsággal tulajdonképpen tartozunk egymásnak. Tehát azok iránt, akik iránt felelősek vagyunk, azok felé, a gyermekeink felé, a egymás felé, a közösségünk felé tartozunk azzal, hogy egymás biztonságához hozzájárulunk sokféleképpen. És ennek a biztonságnak része az, hogy a tényleg szükséges és gyakran szükséges dolgok, azoknak a tekintetében ne függjünk idegenektől. És itt ugye ez az idegenek kifejezés megint egy érdekes kérdéskör, felveti azt a kérdést, hogy ki tartozik a mi és az ők kategóriájába. És mindjárt látjuk, hogy megint ott vagyunk, amiről az előbb Mária atya beszélt, hogy ezek a helyi körök, azok bizonyos értelemben tágabbak tudnak lenni, és lám már is ott vagyunk a Fratelli Tutti-nál, már is ott vagyunk az emberi testvériség, az emberi bizalom gondolatánál. Tulajdonképpen mindaddig mi vagyunk, és azokban a körökben vagyunk mi, ahol ismerjük egymást és bízunk egymásban. Tehát kellő mértékben ismerjük egymást és bízunk egymásban, az innen származó dolgok, az itt cserélődő dolgok férnek valamiképpen bele a helyi kategóriába. Persze nyilván megint csak egy bizonyos logika mentén, tehát az acéláru másképp helyi, mint a paradicsom.
Én is a felelősség szóba kapaszkodnék bele, és az jut eszembe, hogy ott kereshető az a kapcsolati pont, ami az etika világával összekapcsolja a helyiséget. Igen, tehát, hogy ismerni tudjuk egymást, és bízni tudunk egymásba, ez mindenképpen fontos. Úgy tud az ember emberként működni, és például a méltányosságnak a szempontjait igazából labba vetni, hogyha arccal áll előtte a másik, vagy legalábbis állhat, tudok a másikról, akinek a portékáját megveszem, vagy aki az én portékámat megveszi, tisztában vagyok a körülményeivel, fizetőerejével, tudom, hol lakik, el tudok menni, tudok vele beszélni, meg tudom nézni, hogy csinálja, és a többi, és a többi. Ez az a szféra, ami egészségesen be tudja rendezni a gazdaságot, mint emberi kapcsolatrendszert. Ha idegenekkel kereskedünk, mint ahogy a globális kereskedelemben ez történik, akkor okvetlenül személytelen mechanizmusok érvényesülnek, amelyek nem tudnak tekintettel lenni az ember emberségére ilyen összefüggésben. És azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan dolog, amely a felelősség és a szeretet kérdésével nagyon is kapcsolatban áll, a felebaráti szeretet kérdésével.
Igen, viszont ugye, ha vegyük hozzá, hogy azért az ember kommunikációs lehetőségei bizonyos értelemben, most ez kérdés persze, hogy ez mennyire lehet primér, eredeti értelemben számított kommunikációnak venni, de azért erősen megnövekedtek a mai világban. Mondok egy példát, most kicsit extrém, de azért mégis nem lehetetlen teljesen. A Facebookon keresztül összeismerkedem egy chilei emberrel valamilyen okból, és megtudom, hogy ő, vegyük a klasszikus példát, cseresznyét termel. És akkor innentől elkezdem ugye propagálni a környezetemben, hogy vegyük a chilei cseresznyét, mert ez a Pedrónak a kertjéből származik, és neki milyen jó lesz. Ide szállítják, igen, de hát akkor ezzel mi őt támogatjuk. Hát, hogy azért nincsenek valami más objektívebb mércéje, és azért szoktunk erről beszélni, elborzadva, hogy a kínai fokhagyma hány kilométert utazik, meg a Olaszországban leszedett krumpit elviszik megmosni Hollandiába, becsomagolják műanyagba Svájcban, és elhozzák Magyarországra eladni. Tehát, hogy azért ezeken a kapcsolatokon túl még valami objektív oka?
Igen, hát én azt hiszem, hogy itt jó volt ez a Pedro példa olyan értelemben, hogy ugye Pedrónak mással tartozunk, nem feltétlen azzal, hogy a cseresznyét vegyük meg, de hogyha a kávéját vesszük meg, ami ugye Magyarországon nem terem, akkor jönnek ezek az érdekes kérdések, például a méltányos kereskedelem kérdése. És ugye itt a globális versus helyi, a globális és a helyi szembeállításánál ez egy nagyon, nagyon fontos szempont, hogy nem elszürkíteni akarjuk feltétlenül a saját életünket, tehát nyilván lehetnek olyan termékek, mezőgazdasági termékek is, de más termékek, kulturális dolgok, esetleg olyan tárgyak, amelyek valahol helyi jellegzetességek valamilyen oknál fogva, akár termőhelyi, akár kulturális adottságoknál fogva, és onnan lehet beszerezni, ha valaki szeretné. És ez az a kereskedelem, ami egyébként országos mértékben is, hát ezért voltak a régi nagy vásárok is annak idején, országos, európai mértékben, de akár globális mértékben is jogos lehet. Itt a másik embernek a méltó bérrel tartozunk. Tehát azzal, hogy versenyelőnyöket, erőviszonyokat nem lehet visszaélni. Versenyelőnyöket egy határon túl nem lehet kihasználni. Tehát nekem lehet az szükségletem, még ez is idézőjelben egy kicsit, de mégis lehet az szükségletem, hogy szeretnék teázni, vagy szeretnék kávét inni, és akkor azt megveszem Kínából, meg Indiából, meg Grúziából, meg ki ahonnan veszi, vagy Perúból, de az nem lehet szükségletem, hogy az én ingemet olcsóbban gyártsák. Tehát nekem az ing a szükséglet, de az, hogy ez olcsón legyen legyártva, az bocsánat, de az nem szükséglet. Ezt a méltányos munkabérért kell legyártani egyébként, akár Perúban, akár Magyarországon. Ha Perúban nem gyártják méltányos munkabérért, akkor nem is szabad onnan megvennem. És ha mind a két helyen ugyanolyan méltányos munkabérért gyártják, akkor se Perúból veszem meg, mert ide kell szállítani, amiről épp az imént szó volt. Tehát rárakódik egy ökológiai teher. Tehát itt több dimenziója is van ennek a mérlegelésnek. Ugye a környezetet terheli lényegében az életünkhez szükséges dolgoknak az előállítása, és ezt a terhet is hát nagyon nagy mértékben csökkentenünk kell.
Továbbá hozzátenném, hogyha Perúban vagy Magyarországon gyártanak inget mindenhol méltányos bérért, és a szállítás az, ami különbséget tesz, szerintem még különbséget tesz az is, hogy amennyiben a perui inget veszem meg, azzal a perui gazdaságot erősítem, ha a magyar inget veszem meg, azzal a helyi gazdaságot erősítem, ami visszatalál hozzám. Tehát ez az erő, amit ide teszek, azzal is tulajdonképpen saját magamat támogatom, meg a szomszédot támogatom, és hát természetesen első kézből azt támogatom, akinek a termékéről szó van. És ez megint valamennyire negatív oldalról ugye a kiszolgáltatottságot csökkenti, másrészt pedig, nem lehet, hogy ezt vitatni lehet, de talán inkább felebaráti kötelességek fűznek ahhoz, akivel egy rendszert alkotok, egy háztartásban lakom, vagy egy tágértelmű háztartásban lakom. És itt gondoltam, hogy elővehetnénk egy pillanatra, csak hogy a hallgatók között van olyan, aki még erről nem tud, a helyi pénzek kérdését, ami egy nagyon érdekes téma. Ugye vannak helyi pénzek, amelyek a állam hivatalos valutájától eltérően más névre hallgatnak, másképpen néznek ki, és csak egy bizonyos kis helyen, mondjuk egy városban, járásban, megyében alkalmazhatók fizetőeszközként. Ilyet egyébként bárki kellő szervezési tehetséggel elindíthat. Magyarországon is vannak erre példák, például a Bocskai Korona Hajdúnánás környékén, vagy talán a
Kék Frank,
igen, meg talán a Balaton környékén is voltak erre próbálkozások, és nagyon-nagyon érdekes, hogy nagyon komoly helyi gazdaság élénkítő szerepe van, mert ha valamit ugye a Bocskai Koronával lehet megfizetni, és én azt is teszem, az azért kapott pénzt, muszáj, hogy aki kapta, visszaforgassa a helyi gazdaságot, mert egyszerűen máshol nem fogadják el, tehát nem vehet belőle Budapestről valamit, vagy Londonból valamit, mert ott a Bocskai Korona értéktelent. Meg kell oldania, hogy helyben költs el, és ennek nyilván nem okvetlenül azonnal belátható módon, de nagyon komoly gazdaság élénkítő szerepe tud lenni, és hatása tud lenni, hogyha működik. De az interneten fellelhető Almási Tamásnak egy tanulmány, az Ökotáj magazinban jelent meg, a Münchhausen effektus, vagy a pénz ökológiája a címe, és egyszer olvastam, és borzasztóan tetszett, földrajzilag a víz körforgásához hasonlítja a pénz gazdasági rendszerben történő körforgását, és szerintem ez egy borzasztó izgalmas párhuzam, egyrészt egy ökológiai példa, másrészt egy ehhez nagyon érdekesen kapcsolódó gazdasági példa.
Köszönöm szépen, hát most ennek az műsoridőnknek a végére értünk, talán még arra van időnk, hogy egy-egy mondatot kérnék tőletek, hogyha valaki azt mondja, hogy hát akkor oda kéne figyelni a helyi gazdaság, egy hétköznapi ember, tehát nem polgármester, nem gazdasági főszereplő, hanem egy hétköznapi ember, aki hallgatja ezt a rádióműsor, akkor mi legyen az első lépés, amire figyel, vagy amit megtesz, vagy amire törekszik, hogy ilyen egészen háztartási mértékben, mindennapi ember mértékben merre lehet elindulni? hogy ezt jól csináljuk.
Én ilyenkor mindig az idejét szoktam kérni a hallgatóságnak, ami minden embernek a legdrágább valutája, de enélkül értékes dolgok nem működnek, és értékes hát váltások, metanoia, ugye értékes fordulatok az életünkben nem történnek meg. El kell kezdenünk olvasni a termék címkéket, el kell kezdenünk tájékozódni azokról a dolgokról, amiket a kezünkbe veszünk, vagy meg akarunk venni, beszélnünk kell azokkal, akik árulják, és a tágabb értelemben persze tájékozódni kell a komolyabb lehetőségekről is, tehát most nem mentünk bele az energiaközösségek kérdésébe, de azért itt megint egy utolsó mondatként felhívnám a figyelmet, ha már a Laudato Si-ben ez szerepelt, hogy mondjuk egy 10.000-es kisvárosban, de akár egy 5.000-es faluban is megvan a fizikailag a létszám által adva, megvan a lehetőség arra, hogy energia szempontból nagymértékben önállátók legyenek, de hát ez legyen az olvasmány, hogy is mondjam, kategóriája a hallgatók számára.
Nekem pedig, ha csak egy mondatom van, akkor az élelmiszer beszerzés rövid ellátási láncokon keresztüli megoldására hívnám fel a figyelmet, illetve arra buzdítanék mindenkit, hogy erre keressen rá. Helyi bevásárlóközösségek, termelői piacok, és talán a legfontosabb a közösségileg támogatott mezőgazdaság, ugye a CSA rendszerek, ahogy ezt angol betűszóból, a Community Supported Agriculture szóból betűszóként létrehozzák. Olvasgassanak erről, és vegyék fontolóra egy ilyenhez a csatlakozásukat, mert ez gazdaságilag is, és ökológiailag is egy nagyon ígéretes és jövőbe mutató dolognak tűnik.
Zinszky János és Tabuer Tamás, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, ezeket a szempontokat és gondolatokat, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. A Laudato Si és a helyi gazdaság az önellátás kapcsolatáról hallották a Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület műsorát a Mária Rádió májusi tematikus napján. Köszönöm a figyelmet, hallgassák tovább a tematikus nap műsorait és a Mária Rádiót, és a következő hónapban újra találkozunk. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az előzőekben a Mária Rádió tematikus napja alkalmából az önellátás és a helyi gazdaság témájáról beszélgetett Zlinszky János ökológussal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárával, valamint Tóber Tamás biológia tanárral, a kisközösségi program önkéntesével és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület elnökségi tagjával, Nobilis Márió atya. Önellátás tematikus napunk adását 10 óra 50 perctől folytatjuk.
Hírek.
Marton Zsolt püspök pünkösdi üzenete.